Isten hozta a kedves testvéreket. Még egy kísérletet teszek, bekapcsoltam a mikrofont most már. Elmondtam egy prédikációt itt közben, de nem most bekapcsolom a mikrofon. Nem egyszer fordul az elő, hogy a lelkész kimegy a templomból, és mindenki megköszöni az igehirdetést, tehát csak semmit nem értettek belőle, mert olyan halkan beszélt, vagy mit tudom én, valami volt. Nekem többször volt ilyenben részem. Úgyhogy most mikrofonpróbát csináltunk László testvérünkkel, akit innen is szeretettel köszöntünk, és mindenkinek hallania kell, amit ő mond. A végén szó szerint szoktuk kikérdezni az ilyet a másnap reggeli állítaton. Nyilvánvalóan az a humor kategóriába tartozik, de az már nem, hogy nagyon fontos az, hogy a hit hallásból van, és hogyan hallanák, ha nem prédikálnának nekik. Tehát itt most ezt a néhány napot arra szeretnénk kihegyezni, hogy a fülünket hegyezzük, és a szívünkbe helyezzük az Isten igéjét. Miután Erikő főfőszervezőnk valahol nagyon főfőszervez, ezért van egy bónusz énekünk, amit a vacsoránál tanultunk. Látom, mindenkinek felcsillant a szeme. Ki az, aki eddig ezt még nem tudta? Ellenpróba, mert ott megnéztem, hogy kik azok, akik tudták. Most jön az ellenpróba. Mindent megjegyeztem, úgyhogy tessék vigyázni. Igen, igen, jó. Akkor kezdjük ezt el. Jézushoz jöjjetek. És most megpróbáljuk már esetleg egy szólik kis kánonban, nem három szólóban, még csak kettőben.
Jézushoz jöjjetek, fáradtak, igálja néked is nyugalmatok.
Testvérek, mindig egyel többen vagyunk, és ez a jó, mert az Úr van itt. Ezt fogjuk most énekelni, és pedig, ha már annyira benne vagyunk itt a több szalomú éneklésben, itt egy válaszolgatós éneklés ez, nem egyszerűen egy zenei praktika ez, hogy itt ilyen válaszolgatós, hanem valaminek a visszhangja, a megerősítése. Az a feladatunk, hogy egymás hitén erősödjünk. Egymás hitét erősítsük. Ezt mondja Pál apostol, akinek nagy hite volt, elmegy a korintiusokhoz, és azt mondja, hogy elmegyek hozzátok, hogy a ti hiteteken én is erősödjek, egymás hitén erősödjünk. Hát akkor úgy énekeljük most, hogy két oldal, egyik oldal, másik oldal, jó? Első szólam, második szólam, és vannak olyan részek, amiket közösen kell énekelni. Szerintem fogjuk tudni. A békességről fogunk beszélni a héten, és Enikőtől egy nagyon jó körképet kaptunk. Magam is rácsodálkoztam, hogy tényleg ennyi szerint van a Bibliában, nem gondoltam volna. És hogy a sálom mi mindent jelent, Enikő föltette a kérdést. Én annyit tennék hozzá, és szerintem ezt úgy rárétegezzük majd, mert a sálom egy nagyon-nagyon összetett fogalom, hogy a harmónia. Egyrészt ez a harmónia, tehát, hogy abban minden a helyén van. Minden úgy szólal meg, ahogy meg kell szólalnia, minden úgy kapcsolódik össze, ahogy össze kell kapcsolódni, és itt a másik, ami szerintem a békességben benne van, ugye ez a magyar szó, ez nem egyszerűen a béke, ami valamilyen pontszerű, egyszeri alkalom, hanem a békesség, ez életforma, vagy habitus, vagy tehát az, ami az embernek úgy kitölti a környezetét is, meg az életét is. És itt jön be a másik szempont, hogy a békesség az személyes dolog. A béke az olyan világbéke, ugye? A békesség, arra Jézus azt mondja, hogy én az én békességemet, ott adom én a személyes névvel, én adom nektek az én békességemet. Nem ismeretlen a feladó, mint ahogy manapság ismeretlen feladó bombáznak bennünket az interneten és mindenhol, és ígérnek minden fűtfát, és mi sem bújunk el valahol a nagyvárosnak a rengetegében, hanem a lélektől lélekig, személytől személyig. Ezt fogjuk most énekben egy kicsit átélni. Arra gondoltuk, hogy gyerekek is lesznek itt, de szerencsére vannak, mert hát itt mindenki komolyan veszi az Úr Jézus szavát, hogy ha nem vagytok gyerekek, akkor nem mentek be az Isten országába. Úgyhogy akkor most ezt énekeljük.
Yeah. Örösváron Istenünk, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Azok számára, akik nem ismernének, bemutatkozom, engem Deák Lászlónak hívnak, és 11. esztendeje vagyok a Kispesti Evangélikus Gyülekezetnek a lelkipásztora, és ma és holnap este Isten szent lelkének segítségével fogom az ő igéjét hirdetni. Így legyen ez a mai esténk, ez a mai alkalmunk az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Imádkozzunk, a énekeskönyvünknek van egy szép imádsága erre az alkalomra, ezt mondjuk most el. Atyám, add nekünk most igédet, ahogyan megadod a mindennapi kenyeret. Add, hogy igéd megváltoztasson. Ne haragítson, ha eltalál. Ne örvendeztessen, ha másokat talál el. Ne untasson, ha nem minket szólít meg. És ne tetessük magunkat süketnek, ha valóban velünk akarsz beszélni. Urunk, add, hogy a Te igéd valóban élő és ható legyen, ami számunkra valóban megszólítson, figyelmeztessen, vigasztaljon, erősítsen minket. Amen. Az igehirdetésre készülve az evangélikus énekeskönyv 475-ös számú énekét énekeljük, elfogadtál és elhívtál. Szeretlek, Uram, én erősségem, én kősziklám, várom és megmentőm. Te gyújtod meg világosságomat, fényessé teszed sötétségemet. Üdvösséget, pajzsát adod nekem, hozzám hajolsz és felmagasztalsz engem. Magassátok meg, kedves testvéreim, azt a ószövetségi szentigét, amely erre a mai napra igehirdetési alapigeként ki lett jelölve és megírva találjuk Jónás proféta könyvének első fejezetében. Ebben a fejezetben most végig, ezt most a helyünkről felállva hallgassuk meg. Itt szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amitáj fiához. Indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarziszba meneküljön az Úr elől. Elment Jáfóba, talált ott egy hajót, amely Tarziszba készült. Kifizette az úti költséget, és hajóra szállt, hogy a rajta lévőkkel Tarziszba menjen az Úr elől. Az Úr azonban nagy szelet bocsátott a tengerre. Nagy vihar támadt a tengeren, s már azt hitték, hogy hajótörést szenvednek. Félelem fogta el a hajósokat, mindegyik a maga istenéhez kiáltott, és a hajóban lévő holmikat a tengerbe dobták, hogy így könnyebbé tegyék azt. Jónás pedig lement a hajó mélyébe, és ott feküdt mély álomba merülve. De oda ment hozzá a hajós kapitány, és így szólt hozzá, mi van veled, hogy ilyen mélyen alszol? Kelj föl, kiálts Istenedhez. Talán gondol ránk az Isten, és nem veszünk el. Az emberek meg ezt mondták egymásnak, gyertek, vessünk sorsot, és tudjuk meg, ki miatt ért bennünket ez a veszedelem. Sorsot vetettek, és a sors Jónásra esett. Akkor így beszéltek hozzá, mondd el nekünk, miért van rajtunk ez a veszedelem. Mi a foglalkozásod és honnan jössz? Hol a hazád és melyik népből való vagy? Ő így felelt nekik, Héber vagyok, az Urat, a mennyistenét félem, aki a tengert és a szárazföldet alkotta. Az embereket nagy félelem fogta el, amikor megtudták, hogy az Úr elől menekül, mert Jónás elmondta nekik. És ezt mondták neki, hogy tehettél ilyet? Majd ezt kérdezték tőle, mit tegyünk veled, hogy lecsendesedjék körülöttünk a tenger? Mert a tenger egyre viharosabb lett. Ő pedig így válaszolt nekik, fogjatok meg és dobjatok a tengerbe, akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger. Mert tudom, hogy én miattam támadt ez a nagy vihar rátok. Az emberek azonban igyekeztek visszaevezni a szárazföldre, de nem tudtak, mert a tenger egyre viharosabb lett körülöttük. Ekkor így kiáltottak az Úrhoz, jaj, Uram, ne vesszünk el emiatt az ember miatt, ne terheljen bennünket ártatlan vér, mert Te, Uram, azt teszed, amit akarsz. Azzal fogták Jónást, beledobták a tengerbe, a tenger háborgása pedig megszűnt. Ezért az embereket nagy félelem fogta el, félték az Urat, áldozatot mutattak be, és fogadalmat tettek az Úrnak. Amen. Kedves testvéreim, ha ezt a szót mondom, hogy galamb, és meg kellene mondanunk, hogy galambbal hol találkozunk a Szentírásba, akkor sokak számára bizonyára eszébe jutna Noé, aki egy galambot engedett ki a bárkából. Aztán eszünkbe jutna talán a templom tisztítás története, amikor a galambárusok asztalát feldöntötte Jézus. Eszünkbe jutna Jézus megkeresztelésének a története, amikor a Szentlélek, mint egy galamb száll le Jézus Krisztusra. És akik nagyon jól ismerik a Bibliát, azok talán felidéznék az Énekek énekét, ahol a szerelmes férfi a galambokhoz hasonlítja a kedvesének a szemét. Kinek jutna eszébe a galambról Jónás története? Talán senkinek. Pedig a Jónás név az galambot jelent. És ezen a néhány napon, ami előttünk áll, itt lesz ez a galamb, ez a másik galamb, nem azok a szép galambok, amikről korábban volt szó, hanem ez a galamb, amelyik szárnyalt sokszor nagyon-nagyon magasan, aztán váratlanul lezuhant a sárba, és egészen különös életutat járt meg ebben a néhány fejezetben, ami előttünk áll. Egyszer Isten hű szolgája volt, aki szembeszáll egy hatalmas pogán nagyvárossal, a város bűneivel, máskor pedig egy engedetlen, duzzogó, szerencsétlen proféta. Ki volt ez az ember? A Szentírás még egyszer említi Jónásnak a nevét, miközben a Királyok második könyvében egy felsorolással találkozunk. Amatyának, Joás fiának, Júda királyának 15. évében lett Izrael királya, Jeroboám, Joásnak a fia Samáriában 40 esztendeig. Ő állította vissza Izrael határát a Hamáti úttól a Síkság tengeréig, az Úrnak Izrael istenének igéje szerint, amelyet kijelentett szolgálja a Gát-Héferből való Jónás próféta, Amitáj fia által. Egy olyan emberről van szó, akit itt már az Úristen felhasznált, és egy nagyon komoly proféciát mondott, ami meg is valósult. És az ő életéről fognak szólni ezek a történetek. És ott tudjuk, hogy Jónás előkerül az Új Szövetségben is, ahol maga Jézus Krisztus beszél róla, méghozzá saját halálával és a saját feltámadásával kapcsolatban. Jézus így válaszolt nekik, ez a gonosz és parázda nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak a Jónás próféta jele. Mert ahogy a Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrába, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel. Sok mindent lehetne mesélni erről a Jónásról, az ő koráról, és sokan egyáltalán kétségbe vonják, hogy élte ez az ember, hát azt gondolom, hogy ha Jézus így hivatkozik rá, akkor ezt mi nem vonhatjuk kétségbe. És hát arról is sokat lehetne gondolkodni, hogyha ez egy kitalált történet, akkor ki az a zsidó ember, aki egy olyan történetet talál ki, aminek egy negatív szereplője van, és az pont egy zsidó proféta. A hajós kapitány sokkal becsületesebb, meg akarja menteni őt, a ninivei uralkodó sokkal istenfélőbb, mindenki sokkal jobb ember, csak pont a zsidó proféta. Ha, legellenszenvesebb sokszor ebben a történetben. Sok mindent lehetne mondani Jónásról, de mégsem mondok róla túl sokat, méghozzá azért, mert nagyon-nagyon jól ismerem ezt a Jónást. Nagyon ismerem azt a Jónást, aki egyik nap képes szárnyalni, és bemenni egy hatalmas 27 km átmérőjű nagyvárosba és hirdetni egy igét, másnap pedig talán összezuhanva azt látni, hogy mi értelme van ennek az egésznek. Magamban találkozok sokszor ezzel a Jónással, és hiszem, hogy nagyon sok hasonló ilyen Jónás ül velem szemben. És pont azért nagyon jó ez a mai ige, és ez a Jónás története, mert ez elsősorban nem megtérésre hív. Hiszen Jónás egy Istennel együtt élő ember. Látni fogjuk, hogy végig ott van az ő Isten életében. A nagy kérdés az az, hogy Istennek a jelenlétével, Istennek a szavával mit kezd akkor, amikor erre szükség van. Jónás soha nem volt Isten tagadó. Jónás soha nem vesztette el a hitét. A bizalmát azt elvesztette, és egyéb dolgokat is. És mi, akik itt vagyunk, a nagy kérdés az az, hogy hogyan állunk az életünkben, az Isten kapcsolatunkban. Hogy tudjuk, hogy ő van, de amikor feladatot bíz ránk, akkor váratlanul kiderül, hogy semmit nem ér a hitünk, és kétségbe esünk, vagy tényleg tudunk az ő útján járni. Arra gondoltam, amikor megérkeztem, hogy egy egészen különleges úton hozott Kispestről a GPS, valószínűleg ez volt a leggyorsabb, de biztos, hogy a leghosszabb is, ami Zsámbéko, meg én nem tudom, mint keresztül jöttem, gyönyörű hegyi utakon, és jobb volt, mint át a városon, de nem tudom ki merre jött, maradtuk aztán nagyon-nagyon messziről, de megérkeztünk ide, itt vagyunk mindannyian. A kérdés az az, hogy fizikailag itt vagyunk. Fizikailag Jónás is ott volt Isten közelében. De valóban hol vagyunk? Mert látni fogjuk, hogy ha megnézzük az életünket, akkor arra megyünk, amerre Isten küld, vagy egy teljesen másik hajóra szálltunk. Ilyenek vagyunk mi nagyon sokszor, és ilyen volt ez a Jónás is. Miről szól ez a történet? Az egész azzal kezdődik, egészen csodálatos a kezdés, így szól az Úr igéje Jónáshoz. Egyszer csak megszólal az Isten. Az egész világ, az egész teremtés erről szól, hogy Isten megszólal, és azt mondja, legyen világosság. Isten megszólal, és azzal, hogy ő megszólal, azzal tudatja, hogy ő létezik, hogy ő van, és elmondja azt, hogy mennyire szereti az embert. Dominus dixit, az Úr szól, ez egy nagyon fontos dolog az embernek az életében, és most csak arról beszélek, hogy általában szól az Isten. Úgy általában szeretne minket megszólítani. És ennek nagyon komoly ereje van. Egy kicsit, ha megnézzük a történelmet és a teológia történetét, az első világháborúig egy olyan felfogás volt a teológiában, hogy az ember egyre jobb lesz, egyre közelebb kerülünk Istenhez, egyre inkább meg tudjuk érteni Istent. És az első világháborúnak a borzalma, az ideggáznak a bevetése, az első kis kezdetleges tankok, az iszonyú pusztítás, az rádöbbentette az embert, hogy mi nem tudjuk elérni az Istent. És akkor egy Bart Károly nevű svájci református teológus kezdett erről írni, főleg a római levélnek a kapcsán. És azt mondta Bart, hogy Isten mindenek feletti feljebb valóságáról szólt, és az ember mélységes alávetettségéről. Nincs semmiféle kiépíthető átjárás, felemelkedés, hídverés lehetősége, amely innen-oda vezetne. Egyszerűen azért tudjuk, hogy van Isten, mert Isten szól. Bart Károly mondta azt is, hogy beszélünk evangéliumról és törvényről, és azt mondta, hogy ha Isten csak a törvényét mondta volna el, az is evangélium lenne, mert tudjuk, hogy van, és tudjuk, hogy mit akar. Ezt nevezzük kinyilatkoztatásnak. Van a egyetemes kinyilatkoztatás, amiből még a legegyszerűbb emberek is megértik, hogy valakinek kell lennie a lelkiismereten keresztül akár, történelmen keresztül, teremtett világ szépségén. De ott az igei kinyilatkoztatás, hogy Isten szól. És nem nekünk kell kitalálni, mint az összes többi vallásban, hogy az ember megpróbálja elképzelni, milyen az Isten. Hanem Isten bemutatkozik, ilyen vagyok. És ebben a történetben ez az első, hogy így szól az Úr igéje. És azt tegyem hozzá, hogy Jónáshoz. És ez egy óriási nagy ajándék. És mindenki oda teheti a saját nevét, hogy Isten így szól hozzánk személyesen. Egyen-egyenként minket számon tartó, nevünkön szólító Istenünk van. És ez az első hatalmas örömhír ebben az igében, hogy megszólított minket az Isten. És egyedül ezért vagyunk itt. Nagyon jó, ha voltak hűséges, Istenhez hűséges szüleink, nagyszüleink, lelkészeink, de mindannyiunknak személyesen kellett meghallani Istennek a hívását. És ha meghallottuk, de mindenható Isten megszólított minket, akkor erre tudtunk reagálni, és erre tudtunk válaszolni. És ez a másik fontos dolog. Isten szól Jónáshoz, megszólítja őt, feladatot ad neki, és Jónás eldöntheti, hogy erre hogyan reagál. Hiszem, hogy az Úristen nagyon sokszor megszólít minden embert, de mindenkinek ott van a lehetőség, hogy eldöntse, hogy most válaszolok erre, vagy sem. Most vasárnap mindannyian hallottuk a nagy vacsorának a példázatát, kiment először a meghívó, kimentek a szolgák, és jött a válasz, nősültem, földet vettem, ökröt vettem, minden fontosabb volt. Isten megszólít embereket, megszólította Jónást, megszólítja akkor, amikor megtérésre hív, és megszólít minket utána, amikor feladatot ad nekünk az életünkbe. És nagyon sokszor van, hogy az ember nem tudja, hogy mi a feladata. Idefele hallgattam egy beszélgetést egy férfivel, átsütött a gondolatain, hogy keresztény ember, többször idézte a tékozló fiút és egyéb történeteket, és arról beszélt, hogy mennyire fontos az, hogy egy férfiakról beszélt, hogy egy férfinak legyen egy ügy az életébe, amiért tényleg szenvedélyesen teszi a dolgát. Ami nem csak egy munka, egy pénzkereset, hanem tényleg látszik, hogy ez fontos a számára, és ez a lelkesedés át tud ragadni másokra is. Valamikor az ember ezt tud nagyon-nagyon keresni. Jónásnak az életében ez nagyon egyértelmű volt. Nem azt mondta az Úr, hogy hát Jónás, tedd hasznossá magadat, nézzél már valami munkát, rád bízom, hogy mit, hanem nagyon konkrétan ezt mondta az Úr, indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba. Elmondja, hogy hova menjen, és azt is, hogy mit csináljon, és prédikáljon, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. Hát ezt nem lehet félreérteni. És Jónás se érti félre. És itt jön a történetnek az a része, amit nem lehet elmondani nem keresztény embereknek, meg oda se figyelnek Isten szavára. De mit tesz a keresztény ember akkor, ha meghallja Istennek a szavát? Jónás nem mert otthon maradni. Nem merte azt mondani, hogy én nem akarom, meg se hallottam, Uram. Hanem valamerre azért elindul. De nem oda, ahova mennie kell. És én meg vagyok győződve arra, hogy nagyon sok olyan keresztény ember van, aki nem arra ment, amerre az Isten szerette volna látni. És talán pont ezért boldogtalan az élete. És itt azt látjuk, hogy Jónás ezt nagyon-nagyon kétszínű módon teszi. Megmozgatja őt az ige, döntésre kényszeríti, mint ahogy minket is sokszor, és el kell döntenünk, hogy most mit teszek. És biztos, hogy Jónás vívódott ezen. És végül erről majd mindjárt szólni fogok, hogy mi lehetett ennek az oka, mert ott is magunkra ismerhetünk. De a vívódása után úgy dönt, hogy én elindulok, de nem oda, ahova Isten küld. És Jónásnak egy nagyon szép ellentét párja, Fülöp. Ugye itt azt olvassuk Jónásnál, hogy elment, hogy meneküljön az Úr elől. Fülöpnél ezt olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvbe. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz, kelj fel és menj délfelé a Jeruzsálemből Gázára vezető útra, amely néptelen. Megvan, hogy hova menj, mit csinálj, és mi a következő mondat? Ő felkelt és elindult. Pedig Samáriában éppen nagy ébredés volt. Mondhatta volna azt, hogy Uram, itt van rám szükség. Te mondtad, hogy az út néptelen, minek menjek én oda? Felkelt és elindult. Milyen jó lenne Jónásról is ezt olvasni. Milyen jó lenne ezeket a verszakokat, amit választottam, ha Jónás is énekelte volna. De neki egészen más volt a szívében és az életében. És itt jön egy nagyon fontos kérdés, és ezt nem tudjuk rá a választ. Miért volt Jónás engedetlen? Miért nem engedelmeskedett az Úrnak? Hadd mondjak néhány dolgot, amik a mi életünkben is ott lehetnek. Amikor döntenünk kell, akkor bennünk is ugyanezek előjönnek. Amikor Isten valóban küld minket, talán egy olyan családtaghoz, akit már rég szólítottunk, vagy bárki máshoz, akkor előjönnek bennünk is ugyanezek a gondolatok. Biztos, hogy a pogányokhoz küld az Isten egy zsidó prófétát. Hát nincs elég gond itt is. Minek menjek én máshova? Van elég gond a saját életem, meg a környezetemben is. Mit kezdjek én egyedül egy 27 kilométer átmérőjű városba? Szólhatok én, de azért az Isten sem gondolja komolyan, hogy bármi fog ott történni. Sokszor éppen a kicsiny hitészségünk akadályoz meg a szolgálatba, hogy azt mondjuk, hogy Uram, ez egy akkora feladat, hogy teljesen reménytelen. Ez kudarcra van ítélve. És teljesen jogos. Mert magunkra nézünk, kudarcra van ítélve. Elfelejtjük azt, hogy ha az élő Isten ott van velünk, akkor milyen változásokat hoz. És az, amitől még nagyon-nagyon félünk, az üzenet. Mert azt mondta volna az Úr, hogy menj Ninivébe, és hirdess nekik, hogy jön a hét bőesztendő, és csodálatos lesz minden, akkor Jónás biztos örömmel megy. De ilyen dolgot elmondani, ez azért elég ijesztő, különösen egy idegen városban. Bocsánat, hogy ezt mondom, de nem a legszebb kifejezés, de hát ki fognak röhögni. Lehet, hogy meg is vernek. És teljesen jogos, benne volt ez is. Mind-mind összerakódik Jónásnak a szívébe és a lelkébe, és azt mondja, hogy én inkább elmegyek a másik irányba, ugye Tarszisz nyugatra volt, Ninive pedig keletre. Hiába mondta meg az Isten egyértelműen, teljesen más felé megy. És mi történik vele? Felszáll egy rossz hajóra. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az életünknek egyetlen rossz döntése milyen komoly következményekkel lehet az életünkre. Isten megadta nekem azt a, mondhatom ezt, hogy ajándékot, ma úgy éltem meg, hogy talán egy vagy két hete, olyan gyorsan szalad az idő, egy egyházi általános iskolába közel 500 gyermekkel beszélgethettem, meg prédikálhattam nekik, és ott pont erről volt szó. Találtam egy nagy sakkbábút ott az iskolába, letettem egy királyt, és azt kérdeztem tőlük, hogy egy király hány helyre léphet a sakktáblán. Hát először kettőt mondtak, négyet, hatot, aztán kijött, hogy nyolc. És hogy egyetlen lépés, hogy megváltoztat egy sakkjátszmát? És hányszor mondja, egy sakkozó azt mondja, hogy visszapörgetve egy vesztes mérkőzés után, ott máshogy kellett volna lépnem. És föl se fogjuk azt, hogy az életünkben sokszor egy-egy oda nem figyelés Isten szavára és figyelmeztetésre milyen következményeket hoz magával. Milyen sok szomorúságot hoz magával. Jónás ott állt egy döntő pillanatban, és talán egy nagyon-nagyon komoly lejtőn indult el az élete. És ez a lejtő itt ugye egy vihar formájában jelent meg. És mi volt ez a vihar? Hát ez a vihar ez nem egy véletlen dolog volt. Mert nekünk olyan Istenünk van, és ezt is vegyük komolyan, aki egy elengedő Isten. Ahogy a tékozló fiú édesapja is elengedte a fiát, Isten nekünk is tudja azt mondani, hogy menj el gyermekem, menj a másik irányba, megcsúfolva a te hitedet, a hivatásodat, az egész életedet. És milyen sokan vannak, akik így összepakolnak és elindulnak. Néhány nappal ezelőtt az útmutatóban volt a zsidókhoz írt levélnek ez a mondata, hogy még jobban kell figyelnünk az írásokra, hogy el ne sodródjunk. És az elsodródás, ez ott az eredeti görög szövegben pont az a kép, amikor egy hajó elsodródik a parton. Nem egy gyors lépés ez, vagy a király is csak egyet tud lépni. Itt Jónás elkezd elsodródni fizikailag is, attól a helytől, ahol lennie kéne, és közben látni fogjuk, hogy ott sodródik lelkileg is egyre messzebb az Istentől. Jónás elindul egy rossz úton, és az Isten itt még elengedi őt. És közben azt látjuk, hogy a Jónás teljesen elveszti a realitás érzékét is. Hiszen azt olvassuk, hogy elment Tarszisz, hogy meneküljön az Úr elől. Hova lehetne az Úr elől menekülni? Ő azt gondolta, hogy egy hajóra szállva el lehet menni bárhova. De jól tudjuk, hogy ez nincs így. És így van a mi életünkben is, és ez azt gondolom nagyon fontos megjegyezni, hogy Isten elenged minket. Isten sokszor úgy enged el minket, hogy nem veszi észre senki, hogy milyen úton járunk. Lehet, hogy ott ülünk a templomba. És egyszer kitör a vihar. Ugye a magyar fordítás az úgy szól, mindjárt nézem pontosan, hogy Isten vihart támasztott, talán így van, bocsánat, mert mindegy. Nagy vihar támadt a tengeren, igen. Az eredeti héber szövegben az, hogy Isten vihart dobott a tengerre. Hogy emögött is Isten van. És tudom, hogy ez nagyon-nagyon nehéz. De mindig legyünk hálásak az Istennek azért, hogyha megállít a bűnnek az útján. Lehet, hogy nagyon csúnyán. Lehet, hogy nagyon fájdalmas lesz, mint most akár bizonyos híres keresztény embereknek az életében is. De az egy nagy ajándék, ha Isten megállít. Ha kell, megszégyenít, de megállít. Így volt Dávid király életében is. Senki nem tudott semmit. Egyre jobban sodródott el. Csak félre kellett volna fordítani a fejét, amikor meglátta a mesztelenül fürdőző Betsábét, és mi lett belőle? Sőt, a gyilkosság. És úgy halt volna meg, hogy nem ismeri a bűnbocsánatot. De Isten megállította. És biztos, hogy tudta az egész nép, hogy mi történt. De Isten azért tette mindezt, hogy legyen őszinte bűnbánat a szívébe, hogy ne sodródjon el végleg. És itt is ez történik. Túróci Zoltánnak van egy nagyon híres könyve, azt gondolom sokan ismerik, Jónással kapcsolatban kötelezővé tenném minden lelkésznek, hiszen ez egy lelkész evangelizáción hangzott el, ez a cím, hogy Pap az ébredés ellen, ugye pont Jónás könyvéről, most talán újra kiadták ezt a könyvet, és ezt írott Túróci Zoltán: Isten egy óceánt mozgat meg azért, hogy akarata teljesüljön, és betörje az akaratos prófétát. Ez a betörni szó, ez nálunk valami ilyen kemény dolgot jelent, az is, de itt ez szeretetből történik. Isten az egész óceánt megmozgatja, hogy Jónást észhez térítse. És azt látjuk, hogy Jónásnak itt már nem csak a füle dugult el, hanem a szíve is. Mert milyen az a helyzet, amikor valaki alszik egy viharban? Hát volt ilyen később is az Új Szövetségben, hogy egészen mások miatt aludt Jézus nyugodtan. Ő már ennyire nem érdekelte semmi, és miközben az egész világ felfordul körülötte, miközben még a pogányok is a saját isteneikhez imádkoznak, Isten profétája síri csendben alszik. És ez nagyon kifejező. Hányszor van így az ember életében, hogy alszik a szívünk, alszik a lelkiismeretünk, hiába mozog körülöttünk rengeteg minden. Hiába látják mások azt, hogy egyáltalán élünk, egyáltalán Isten útján járunk. Jónásnál már nem volt meg se a látszat, se a szívbeli meggyőződés, nem volt semmi. Egyszerűen elsüllyedt, és még a pogányok is szégyent hoztak rá. És ennek a mai résznek itt van a folytatása, és ez nem is, itt van a vége, és ez nem is baj. Luther Márton, amikor a Jónás könyvét magyarázta, a következőt írja az első fejezet végén: felejtsék el a folytatást, hiszen Jónás sem tudta. Amikor kidobták, ő csak reményvesztetten repült, szinte azt érezte, hogy Isten tenyeréből is kiesett, és elnyeli a mélység. Nagyon sokszor úgy vagyunk a bibliai történetekkel, hogy azért nem, ha hiszem ezt a modern szót, ütnek igazán, mert tudjuk a folytatást. De milyen más az, ha nem tudjuk? Képzeljük el ezt a helyzetet, és majd erről holnap Jónás imádságánál szeretnék szólni, hogy Isten kapcsolatunkat elvesztve, hivatásunkat megcsúfolva, zuhanunk befele a tengerbe, és lehetőségünk sincs már semmit jóvá tenni. És Jónás ebben a rettenetes helyzetben volt. És azt gondolom, hogy ez felráz mindannyiunkat, vagy fel kell, hogy rázzon, és el kell, hogy jussunk odáig, mikor Jónás is már legalább ezt ki tudta mondani, mert tudom, hogy én miattam támadt ez a nagy vihar. És még egyszer mondom, legyünk hálásak, az Úristen vihar támaszt körülöttünk. Olyan vihart, ami felébreszt minket. Olyan vihart, ami őszinte bűnbánatra visz minket. Tegnap a Kispesti igehirdetésben elmeséltem egy történetet, amit akkor hallottam nálunk, két igehír, Isten tisztelet van 8-kor és 10-kor, és Vekerle telepen beszélgettem egy nénivel, bocsánat, egy kedves idős keresztény hölgyen, és a következőt mondta ez a hölgy, hogy célbúcsú lelkész úr megbízta őt, hogy ott Vekerle telepen látogassa az időseket, és elment hozzájuk, és volt egy idős hölgy, akivel nagyon sokat beszélt, és az a hölgy mindig azzal búcsúzott tőle, de azt tudja, hogy én nem vagyok bűnös, ugye? És mindig mondta, hogy nem így, és akkor próbáltad, ugye nem azt mondta, hogy bűnös vagy, nem sikerült. És az utolsó látogatása arról szólt, hogy elment ez a hölgy, és túl volt több műtéten, áttétes daganata volt, és már nem bírta kinyitni az ajtót, és nem volt segítője. És az ajtón keresztül kiabálva beszélgettek. És ennek a hölgynek ez volt az utolsó mondata: mondja meg a lelkész úrnak, hogy most már bűnös vagyok. És ez nem az a csoda benne, hogy valaki bűnös, hanem mindig ez az első lépés a megtérés felé. És Jónás életében vagy ott volt, vagy nem, a lényeg az, hogy Isten ad neki lehetőséget. Hogy ki tudja mondani azt, amit ez az idős hölgy kimondott. Most már tudom, hogy bűnös vagyok. Most már tudom, hogy mit rontottam el. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük neked, hogy mi most bátran énekelhetjük, hogy elfogadtál és elhívtál. Mert azért vagyunk itt, Urunk, mert ez valóság, mert ez megtörtént. A kérdés az az, hogy szolgálatra tettre készen mennyire tudunk elindulni. A kérdés az az, hogy a elrejtett bűneink, vagy éppen olyan dolgok, amiket elmulasztottunk, azok hogyan akadályoznak minket meg ebben? Hogyan válik egy látszattá a mi keresztény életünk, ahelyett, hogy őszinte bizonságtétel lenne? Úrunk Istenünk, őriz meg minket Jónás útjától, hát, hogy inkább úgy tudjunk járni, mint Fülöp, aki egyszerűen ennyit mond, és elment oda, hova az Úr küldte. Úrunk Istenünk, ezekben a következő napokban tisztítsd meg a szívünket, a lelkünket a képmutatástól, a bűnöktől, és mutasd meg nekünk azt, hogy nekünk merre kell mennünk. Hol van a mi Ninivénk, ahol látni szeretsz minket? Lehet, hogy ez éppen egy szülőnek a szobája, lehet, hogy egy testvér, lehet, hogy valami nagyobb feladat, teljesen mindegy. Nekünk ott és arra kell igen mondanunk, ahova te küldesz minket. Ha névtelen, járatlan, kietlen útra, akkor oda, a nagyvárosba oda, de hát, hogy így tudjunk a te utadon járni. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket, akinek nevében mi együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.
Nagyon szépen köszönjük ezt a olyan szolgálatot, amiben Macinak sikerült az evangéliumot megtalálnia. Ez lesz egy másik érem van. És olyan jó, hogy ez a történet, ez tényleg azzal folytatódik, hogy Jónás zuhan, de az Isten kezébe, és hogy az ajtó mögül ez az asszony ki tudta mondani, hogy bűnös vagyok. Kedves Laci, most arra kérünk téged, hogy a te saját Ninivédről beszélj nekünk egy kicsit. Úgy tudom, hogy egy 27 km átmérő nagyjából, 400 négyzetkilométeres városnak az egyik felében vagy esperes. Ez is egy hívás és egy küldés. Hogy éled ezt meg? Ez a te Ninivéd? Van itt ugyanígy ilyen reménytelen helyzet, hogy az ember úgy gondolja, hogy oda nem érdemes elmenni, hogy azt nem érdemes csinálni. Vagy pedig úgy érzed, hogy esperesként tényleg egy ilyen nagy küldetést kaptál, és ennek van értelme. Míg összeszedheted a gondolatodat, addig elénekeljük a sláger énekünket, amit a csendes napon énekeltük, Éd engem béke követett, ez következik most, és aztán utána meghallgatjuk Esperes urat, és utána jön majd az esti ének. Addig még nem kérjük a záró éneket. Ezt még, mert még van egy feladatunk, küldetésünk. Emlékszünk még rá? Ki az, aki emlékszik erre a nagyon szép énekre? Tégy engem vége követelti. Egy pár van, igen, kettő. Ez három, jól van. Így már talán fog menni. Én is előre kaparni a thank you.
Köszönöm szépen ezt a váratlan kérdést, ez nem volt megbeszélve. Nagyon röviden annyit hadd mondjak erről, hogy ha már Gábor most elsősorban az esperesi szolgálatra kérdezett rá, és ez a történet ezzel kapcsolom, akkor talán azt a képet tudom mondani, hogy én a Jónások Jónása szeretnék lenni. Az Úristen két oldalról indította el a dolgokat, az egyik az egyházban lévő adminisztratív és jogi változások, ami egyre inkább arra mutat, hogy az esperesi tisztség egyre kevesebb adminisztrációval jár. Van egy ilyen lelkész életpálya modell és egyéb ilyen dolgok, amiket én úgy látok, hogy különösen egy 30 évvel ezelőtti espereshez képest sokkal kevesebb adminisztrációs feladatot ad, viszont sokkal-sokkal hangsúlyosabb lett a lelki gondozás része. És a másik oldal az pedig az, hogy Isten engem ezen a területen indított el, valahogy az utóbbi időben egyre több lelki pásztor keresett meg lelki gondozói beszélgetéssel különböző felekezetekből, és a lelkész életpálya modellnek van egy olyan része, hogy minden évben minden lelki pásztornak kötelező az esperesével egy önreflexiós beszélgetést folytatni. Ez a mi egyház megyénkben 18 gyülekezetet és 25-26 lelkészt jelent, akik parókus lelkészek, de azért nagyobb ez a szám, mert a Pesti Egyházmegye területén vannak egyházi gimnáziumokkal, bár az iskolalelkészeknek ez nem kötelező, de ők is el szoktak jönni. Teológia is itt van, teológiai tanárokkal, vagy teológián tanító lelkipásztorokkal is szoktam beszélgetni, és igazából számra ez a leghangsúlyosabb és a legfontosabb. Tehát én azt tekintem itt feladatomnak, lelkipásztorként azt, hogy a rám bízott kispesti gyülekezetben szolgáljuk, ugye az egy nagyon sokszínű szolgálat, viszont esperesként elsősorban a lelki gondozást is. Ugye itt is bemutatkozásnál nem mondtam, hogy esperes vagyok, ez annyira nem lényeges az én számomra. Az a része nagyon fontos, amikor nagyon őszinte 2,5-3 órás beszélgetések vannak lelkészekkel. Ugye a Pesti Egyházmegye ebből a szempontból különleges. Vannak rendszeresen esperesi tanácsülések, ahol találkozom a többi esperessel, távolabbi vidékeken egészen más gondokkal küzdenek. Sokkal erősebben jelenik meg akár az alkoholizmustól kezdve, sok egyéb nehézség a lelkészeknek az életébe. Alapvetően a Pestre már egy olyan csapat jön, ezek a most én azt mondom, ilyen 40-50 körüli talpra esett sok szolgálatot bíró lelkészek, ahol persze szintén vannak gondok és nehézségek, de egészen más küzdelmek vannak, és ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom. Tehát én azt látom, hogy nagyon-nagyon hűségesen szolgál sok lelkész, nagyon sokat szolgál sok lelkész, és ezt hadd mondjam el, mert ezt így a lelkészek életével belelátva akár a sajátomba is, hogy nagyon fontos imádkozni a lelkipásztorok. Én nem tudom, hány lelkészt ismernek a testvérek. Pesten egy kezemben meg tudom számolni azt, akinek nincsen valami családi nehézsége, fogyatékos gyereke vagy bármi. Tehát nagyon erős azért a kísérőtőnek a támadása. Hűséges szolgáló lelkész testvéreket látok, akikről ezt így személyesen nem tudtam, hogy milyen küzdelmeik vannak a hétköznapokban, sokszor talán még a gyülekezet sem tudja. Tehát nagyon-nagyon küzdelmes a lelkészeknek az élete, és ezt nagyon fontosnak tartom. Az elmúlt évben ezért képeztem is magam a teológián, egy ennek megfelelő szakot elvégeztem, ami a lelkész hivatásgondozással foglalkozik. Ha van olyan, fölmerült most egy olyan terv, hogy ezt a egyházmegyei lelki gondozói szolgálatot külön választanák az esperességtől, akkor én biztos, hogy ezt választanám. Tehát a másik az annyira nem lényeges és nem fontos. Persze ennek is megvannak a pozitív oldalai, meg a adminisztrációs dolgai, meg ilyenek, de nem ez a hangsúlyos. Tehát ez a... És igen, hát Budapest egy nagy város, más küzdelmekkel, más nehézségekkel. Most bele lehetne menni, tehát ez egy izgalmas kérdés. Én azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy abban segíteni a lelkészeket, hogy mindenki a saját gyülekezetében a legjobban tudjon szolgálni, és azt gondolom, hogy ha egy lelkész mind mentálisan, mind fizikailag minden szempontból rendben van, akkor abból a gyülekezet is csak profitálhat. Egy egyházmegyei közgyűlésen fordult azzal hozzám valaki, és azt kérdezte, hogy mit tesz az egyházmegye a missziói munkáért. Mondták, nem ez a feladat, nem ez a feladatunk, hogy mondd a gyülekezetbe, te mit szeretnél, és mi előteremtjük rá az anyagi forrást, meg a lelki dolgokat, amit tudunk, de ne az egyházmegyétől várjátok, hiszen a gyülekezeteiben él az egyház. Az egyházmegye ebbe egy ilyen ilyen turbó tud lenni, vagy egy kicsit így erősítő, felgyorsító valami, de nem ez a fő feladata. És ami nagyon fontos az, hogy én mindenképpen a lelkészek közti fraternitást szeretném még jobban erősíteni. Tehát, hogy a lelkészek minél többet tudjanak egymással találkozni, beszélgetni. És ami egy érdekes dolog, persze Pesten ezt is tudjuk, hogy nagyon nagy a sokszínűség, a különböző teológiai látású lelkészek között. Ezt is próbáljuk azért szeretetben, de azért úgy képviselni, hogy mindenki a saját meggyőződése szerint, így igyekszem én is a saját meggyőződésem szerint. Röviden, ennyi.
Köszönjük Péter! Valószínűleg nem buszod meg ennyivel, mert nem jössz holnap is. Mivel a Jónások Jónása akarsz lenni, és azzal kezdted, hogy tulajdonképpen itt Jónások vagyunk mindjárt. Tehát kérdezném, hogy van-e arra lehetőség részedről, mert részünkről felkínáljuk mindig a lehetőséget, hogy a résztvevők, az itt levő lelkészekkel, vagy lelki testvérekkel, hiszen lehetünk egymás pásztorai, beszélgessünk a problémáinkról, ami miatt esetleg itt a délutáni ismerkedésen hol ide, hol oda pozícionáltuk magunkat, tehát mindjártunknak vannak olyan problémái, terhei, amiket szeretnénk talán, ha valaki segíten elhordozni, és biztos, hogy van olyan is, amiben mi tudunk másoknak segíteni, megtapasztalva már Isten gyógyító kegyelmét. Tehát kérdezem, hogy ma este esetleg Laci, tudsz egy pár percet vagy órát még szállni ránk, vagy nagyon sok?
Szívesen, de nem ma este, nem, akkor megbeszéljük valami délután, és akkor korábban itt leszünk.
Jó, tehát hogyha valaki úgy gondolja, hogy szeretne tővele beszélgetni,
szívesen,
akkor köszönjük szépen ezt a lehetőséget. Nem tudom, Enikő, van-e még valami?
Énekeljük az éneket, és majd utána.
Jó, utána még akkor hirdetés. Jó, akkor az ének az pedig az Ó terjeszkény Jézusom.
Hálás lehet a szívünk Istennek, mert ugyancsak még egy darab napunk volt, hiszen délután kezdtünk, de nagyon-nagyon sok üzenetet kaptunk, és fontos az, hogy egy ilyen héten az a sok-sok minden, amit hallunk, azzal egy picit félre is tudjunk vonulni, és el tudjunk csendesedni. Most mára a program véget ér, és mindenki nyugovóra térhet, de azt gondolom, hogy nem mindenki érzi a szükségét annak, hogy nagyon korán lefeküdjön. Azt mindenképpen szeretnénk kérni, hogy nagy hangzavar már ne legyen, mert ha valaki szeretne lefeküdni, vagy a pici gyerekeket már altatják, akkor azért az fontos, hogy csönd legyen. Viszont ha valaki nem akar lefeküdni, akkor nyugodtan sétálhat egyet, elvonulhat, és beszélgethet még az Úrral arról a sok mindenről, amiről ma hallott. És aztán holnapi napra meg legyünk készen. Holnap reggel 7 óra 30-kor indul a programunk reggeli tornával. Irénke néni ennek a felelőse. Ugye most is... segítő. És ki lesz a segítő? Kivel van? Ó, Csenge, szuper. Szóval akkor Irénke néni és Csenge, gondolom a szokásos helyen ott lent, tehát itt annál a lenti parkoló irányába, ott vár szeretettel mindenkit. Nem kötelező, de egyébként erősen ajánlott, igen. Jót tesz a testnek és a léleknek reggel úgy indulni. Irénke néni szenzációsan csinálja, mert az igét meg a mozgást összeköti, tehát nekem az egyik kedvenc mozdulatom, hogy és akkor vegyük át az Úrtól az áldásokat, tehát hogy mindegyikhez megvan a teológiai hozzáfűzés, szóval nagyon nagy szeretettel vár akkor Irénke néni és Csenge mindenkit reggel 7:30-kor. Nem lesz külön kolompolás ehhez, figyeljük az időt. Ha valaki, ja igen, ez még egy fontos. Ha valaki hajnalban kell, akkor legyen szíves ugyanezt a szabályt érvényesíteni, mint este, hogy a hangerőt azt minimumon tartsa, mert nagyon vékonyak a falak, és áthallatszódnak. Hogyha valaki szeretne tovább aludni, akkor lehetőleg tudjon. Ha valaki nem bír már bent feküdni, mert mindenféle nyavajája van, és ez nem engedi, itt ez a fantasztikus nagy tér, akkor lehet egy jót sétálni, vagy be lehet menni a fatemplomba is, a szobakulcsokon az egyik kulcs az nyitja a fatemplomot, tehát nyugodtan bemehet valaki oda is elcsendesedni. Szóval reggeli torna 7:30-tól, 8-tól van a reggeli, ugyanúgy lent az ebédlőben, ahol most a vacsora volt, és aztán a reggeli után pedig 3:45-től lesz az ima közösség, az pedig a fatemplomnak a kis termében lesz. Éjszakára vagy estére, nem éjszakára, bocsánat, estére a fiatalok rendelkezésére bocsátjuk a fönti kis termet, hogyha ők ott játszani, beszélgetni akarnak, akkor ne az alaksori részen, hanem ott fönn a kis teremben érezzék jól magukat. Viszont a délelőtt pedig az ima közösségnek lesz ott fönt a kis terem a helye. Ez is fakultatív, de erősen ajánlott, illetve meghívjuk szeretettel a testvéreket. Nagyon jó úgy kezdeni a napot, hogy imádságban ott vagyunk együtt közösségben Isten előtt. És aztán a délelőtti előadás pedig, amikor együtt kezdünk a gyerekekkel, tehát ők is itt vannak az elején, és aztán a éneklés után lesz egy kis szolgálatuk, utána őket elengedjük a gyerekszolgálatra, mi pedig akkor az előadást, az ige tanulmányt fogjuk majd hallani, az 9:30-kor fog kezdődni. És azután pedig holnap a család lesz a téma, Ádám fogja a szolgálatot végezni, bevezetni, tehát nagyon húsba vágó, azt gondolom, a téma békesség és család, témakörben mozgunk, és utána lesznek majd a csoportos beszélgetések. Tehát, hogy igazából a holnap délelőtti program, az várhatóan így fog alakulni. Van-e valakinek kérdése?
Én azt hiszem, hogy lapszus volt, hogy mikor kezdődik az imádkozás.
Az imádkozás, jaj, azt nem mondtam, az 8:45-től 9:45-ig tart, és aztán 9:30-től pedig a, ugye jól mondom, ne, igen, az előbb, igen, igen, bocsánat, igen, tehát az ima közösség az 8:45-től, a délelőtti szolgálat pedig 9:30-től. Kitettük a programot, itt biztos, hogy ki van téve, de ide is ki fogom rakni, meg megnézem, hogy nem tudom, ti miért tettek-e ki a másik épületbe, hogy szemünk előtt legyen. Egy-két plusz példány van itt nálam, de nem sok. Ha van kitéve, akkor tudok adni, ha nincs kitéve, akkor viszont inkább azt javaslom, hogy nézzünk rá, hogy mi van rajta. Jó. Akkor nyugodalmas jó éjszakát kívánunk a testvéreknek, a szolgálókat szeretnénk kérni, hogy 10 perc múlva itt találkozunk egy rövid megbeszélésre. Jó? Jó éjszakát!